Lukács evangéliumából egy mondatos idézetet mondok el, és leszáradt a Szentlélek rá, mint egy galamb. Nem másról van szó, mint Jézus megkeresztelkedése a Jordánban, és annak a következő része, amikor a Szentlélek rászállt, mint ahogy az írásokban olvasható. Hát bizony problémás ez a kérdés, bizony problémás ennek az egész bibliai versnek a leírása, annak az értelmezése, és a legnagyobb probléma az, hogy pont a napokban kaptunk egy kérdést, hogy szabad-e imádni a galambot. Kicsit mosolyogtató, hiszen hát, de mégsem. Mosolyogtató, mert van, aki a keresztet imádja, van, aki ezt imádja, azt imádja. Tehát igazából jó a kérdés, ha azt veszem, hogy a szabad a galambot, mint a Szent Léleknek a jelképét imádni. Egyértelműen egy mondatban lehetne válaszolni, hogy nem. Semmi jelképet, semmi, ami égen és földön van, semmi olyat nem lehet imádni, ami jelkép, tehát ez kizárt lehetőség. Maga az egész jordáni történetnek vannak azért szépséghibái, hiszen Jézus megkeresztelkedése egyrészt lehetetlen, azért, mert se kereszt nem volt, se kereszténység nem volt. A másrészt zsidó ember soha nem keresztelkedik meg, hanem a ma is használatos megtisztulási szertartása részeként, akár naponta a mikvébe, a fürdőbe megtisztul. A történelem ismert, maga a bemerítő Jánosnak a története is ismert, maga a történelmi kor is ismert előttünk, hogy miért is volt a bemerítés, miért is volt a magának a Jordánnak a bemerítési szertartása helye. Ismernünk lehet, tehát nincs különösen titok, de rengeteg félremagyarázás van. Már a kezdeteknél, először a Szent Lélek, mint olyan, ugye vitatható a magyar nyelvben, hiszen Szent Szellemről van szó, Ruaha Kódesről, a Szent Szellem leszállt Isten szelleme, mondjuk így inkább értelemszerűen, és nem a mi lelkünk, ami a tudatunk, érzelmünk, és a héberben nefes szóval ismert tény. Része az embernek. Tehát szabad-e imádni a galambot, mégis felteszem a kérdést. És hogy egy kicsit mosolyogtató is legyen, meg kell mondanom, mi nagyon szeretjük a galambot. Lehet, hogy nem galamb volt, de így elmondom a történetet. 1972-ben, vagyis 48 évvel ezelőtt sorkatona voltam, és hát 48 év elég rég volt, de én nem tudhatom már, hogy milyen galamb volt a katona ruhámnak a hajtókáján, gallérján kirakva. Egy galamb vagy madárforma volt, inkább maradjunk a madárnál. Madárforma volt rajta, és nagyon szerettük ezt mindenhova kitűzni. Elmaradhatatlan része volt a hadinemnek a jelölése. Büszkék voltunk mi erre a madárra. Nagyon büszkék voltunk, mert ezzel jeleztük a külvilágnak, hogy mi nem vagyunk bokorugrók, akarom mondani gyalogos katonák, vagy vaskoporsósok, mármint páncélosok. Mi felsőbbrendű társaság voltunk, vagyis a légi erőnek, igazából akkor csak légvédelemnek hívták, annak a tagjai. Nem is volt ez különösebb gond, ez a büszkeség, hiszen haderőként, hadnemenként mindenkinek megvolt a maga dicsősége, mindenki szerette a maga kék, piros, akármilyen színű parolinját. Mi nagyon-nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, és nagyon-nagyon mutogattuk a lányoknak, és tehát fennhordtuk még az orrunkat, és akkor kijöttünk szabadságra. Tehát repülős voltam a szóvalós értelmében. Az egészben az érdekesség, hogy ebből két évet a föld alatt repültem, vagyis föld alatt szolgáltam. De nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy egy idő után felfigyeltem, hogy nagyon sok repülős van. Ráadásul nők. Mert nem értettem a dolgot. Mikor az utcán mentem, akkor hol a sálban, milyen összefűzött tű helyett galamb van, akkor itt galamb, ott galamb, sapkán, hajtókán, mindenhol galambok vannak. És először megijedtem, hogy ennyi repülős hogy lehet a nőkből, mindenkiből, hiszen nagyon-nagyon hasonlított hozzánk a galamb jelkép, ami az akkor divatba jött, és akkor megeresedő karizmatikus közösségeknek és embereknek volt a jelképe. és ez hangsúlyom a jelképe. Ezek a galambok aztán később megjelentek címerekben, gyülekezetek címerében, mindenféle ajándéktárgyon, tehát aztán tele volt galambal, mi meg repülősök, hát a másik fajta madárral büszkékedtünk. Ők viszont ezzel büszkékedtek. De térjünk vissza a kérdéshez, szabad-e imádni a galambot? Bevallom, mi a katonaként szerettük a kitűzőnket, szerettük, hogy madarasak vagyunk, repülősök vagyunk, de a galambnak az imádata, mint olyan egyértelmű bálványimádás abban a pillanatban, amikor csak a jelvényre, a jelképre vonatkozik. Különösen azért, mert nem is létezik. Nem létezik. Amikor az evangéliumokat elővesszük, először is az evangéliumokban a leírt történetben, bizony, hát nem egészen egyértelmű és egysíkú a leírás, tehát itt valami egészen más van, mint amit állítanak, és vizuálisan teszik a Szent Lelket. Először is a Szent Lélek, mint olyan nem tárgyiasító, nem személyesíthető, tehát megjelenési formájában Isten akarata, vagy Krisztus uralmi akarata már, amit az Isten az egyszülött fiának adta, és nem valami tárgy, nem valami állat, nem valami más. A kereszténységnek igencsak nagy bűne, hogy minden szeret elpogányosítani. Innét következően egyértelműen látható, hogy ember alakba akarja helyezni azt, ami szellemi, aztán az ember és az állat közös pogány eredete is előfordulhat, és mindent látni, megszemélyesíteni akar. Istennek az akaratát nem lehet megszemélyesíteni. Istennek az akarata rólam, rólad és rólunk szól, azokról, akikre ő valóban megmutatja az akaratát. Tehát jelkép és elképzelés és félremagyarázás, ezeknek mind-mind a gyökere nem más, mint a pogány megtestesítés. Így lesz testé Isten, így lesz emberré maga a Krisztus, így lesz emberré maga mindenféle szent és egyéb, minden szent dolog is, és így lesz állattá, bocsánat, szó valós értelmét mondom, szó valós használatát, a Szent Lélek, mint Szent Szellem, egy állat lett, egy galamb. Na most a galambot előveszem a történetből, hát én egy kicsit nem nagyon szeretem a galambokat, mert aki fölmegy egy templomtoronyba, én voltam többször is több helyen, az el tudja mondani, hogy ahol a galambok laknak, ott nem igen lakik a Szentlélek, mert hát az ürülök is, hadd ne mondjam tovább, tehát a templomnak nem jellemzője, hogy a Szentlélek lakik a tornyában, hanem a galambok laknak, ezek a elég szemtelen jószágok, és ha belemegyek a galambnak a történetébe, jellemzőibe, akkor azért még tudnunk kellene azt is, hogy az a galamb, ami a közel-keleten, Izrael területén van, nem egészen ugyanaz a galamb, mint a mi városi szemtelen hulladékevő galambjaink, és nem ugyanaz a tubica, és nem ugyanaz a postagalamb, és nem ugyanaz még hazánkban sem. Sziklán lakó galambokról beszélhetünk, amikor a Biblia jelképei vannak, és ebben a pillanatban a Biblia jelképek közepette a galamb vagy a szerelmet, a hűséget mutatja ki, vagy a butaságot, hogy a galamb csak veri a szárnyával a mellét, hogyha valami baja van és nem szól, aztán az együgyűségnek is a jelképe, hogy valami együgyű, tehát mondjuk azt, hogy buta. Na most, hogyha a Szentléleket ennek a jelképével azonosítjuk, akkor eléggé furcsa képeket adunk, de akkor is, hogyha valakire rászáll a Szentlélek, és a jordáni példát aktualizáljuk, használjuk, akkor nem leszünk buták, együgyűek, és bénák, és bocsánat azért, hogy hülyék, egészen más a történet. Tehát visszatérve a történethez, magához, a jordáni történethez, van egy ember, és nagyon hangsúlyosan mondom, van egy ember, az egyetlen egy ember, akit Isten kiválasztott és elrendelte, predesztinálta arra, hogy ő legyen az első zsenge, az első ember, aki az eredeti ember formájába, az ádámi embernek a szellemi állapotába feltámadva, betöltse azt a feladatot, amit Isten valamikor Ádámnak adott, valamikor az emberiségnek adott. Ez az ember akkor bizony már közel három évtizedet élt, és ez az ember végigjárta Egyiptomot, végigjárta a zsidó farizeusoknak az iskoláját, mindent megtanult, és óvva volt attól, hogy ő emberként bűnös dolgokat végezzen el. Valójában mondható, hogy Istennek a kezében tartotta, nem engedte az ő életét elmocskolódni, elfertőződni a bűnök sokasságában, mint ahogy a miénk benne van az ádami természetünk óta, az engedetlenség állapotától kezdve. Tehát ő volt az, aki eljutott odáig, hogy a Jordánban bemerítkezett. A bűneitől megtisztult. Igen, mint embernek a bűneitől meg kellett tisztulni. Milyen bűnei voltak? Nem tudhatjuk. Hogy mire engedett meg Isten neki, valószínű testi nem igazából, de lehet, hogy gondolati, hiszen gondolkodó, tudós ember volt. Elképzelhető, hogy érzelmében, lelki szinten bizony megkísértette a tisztátalanság is. Ilyen ember volt maga Jézus. Ilyen, aki Isten kezében nem tehette azt, ami vonzotta, nem tehette a kísértéseket meg, nem tehette, hiszen az ő élete elrendelt élet volt. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy Jeruzsálemben a templom már csak ilyen művészi alkotmány volt, nagyon hasonló a mai állapotokhoz, csak formálisan működött, gyakorlatilag az istentiszteleti rend talán kulturálisnak mondhatta a mai korban. Mutathatnék ma is néhány egyházat, vallást és felekezetet, hogy is működik egy húsvét, karácsony, akármilyen ünnep, aminek nem sok köze van magának Isten igéjéhez. Jelképként jó karácsonyfától kezdve a Húst eszünk című történetig mindent felsorolhatnánk, de a lényeg az, hogy az akkori jeruzsálemi templom ugyanúgy nem működött, mint a mai egyházi templomok, intézmények, intézményes egyházak. Ugyanúgy nem működött. Azonban Isten szelleme, ami vezérelte magát Jézust, elvitte őt a megtisztulás pontjáig. Elvitte őt a megtisztulás pontjáig, amit a Jordánban volt, hiszen bemerítő Jánosék kivonultak, mindegy pótlás volt, ha nem működik a templom, akkor valahol legyen tisztulás. Isten adta ezt a lehetőséget, hogyha nem működik egy egyház, egy vallás, akkor van lehetőség ma is minden embernek, hogy megtisztuljon az ő bűneitől, átadja az életét Istennek. Ismétlem, Istennek. Nem a jeruzsálemi templomba, az illegitim, nem is zsidó papságnak, azoknak, akik szadúceusként vagy farizeusként az önös céljaiknak éltek, nem a mai püspököknek, espereseknek, alpereseknek és egyebeknek, hanem magának Istennek. Ma is megvan a bemerítés szépsége, lehetősége, ami nem egy formalitás és beiratkozás egy egyházba, hanem arról, hogy átadom az életemet Istennek. És ez a pont Jézus életében, és akár a mi életünkben is lehet, akkor elkövetkezett, ahogy átadta az életét, ahogy megtisztult a testi dolgoktól, ahogy a Jordánban merítkezett, abban a pillanatban Isten már is kinyilatkoztatta neki, hogy kicsoda ő. Kinyilatkoztatta, és az a tiszta ember megértette, hogy a galamb jelképe, amit meglátott, Isten szellemének az megjelenése, az tudati volt, megértette, hogy ő ugyanúgy, mint Noé történetében ismert galamb, egy újnak a kezdete. Újnak a kezdete. Ezt jelentett a galamb. A megtisztult, Istennek teljes mértékben átadott élete. Folytatásaként nem várakozott, hanem ott azonnal Isten kinyilatkoztatta az ő szándékát, hogy ő benne az ő egyszülött fia, vagyis az ő szelleme újat kezd. Ez az új kezdet egy emberi testben az egyszülött Isten fia, aki a világ teremtése utáni első új kezdet, a változás az embernek a emberiség életében egy pont, hogy visszatérhet az atyához. Új kezdet. Egyetlen egy embert használt erre Isten, eleve elrendelt módon, és azt úgy hívták, hogy Jézus. Egyetlen egy ember volt, akit Isten megőrzött addig, hogy a teljes megtisztulást is vállalja a Jordánnál, és a megőrzött és teljesen megtisztult embernek kinyilatkoztatta, hogy igen, őt megáldja, betölti a fiúság szellemével, amelyet olyan nagyon nem ismer a kereszténység, a fiúság szellemével, a messiás szellemével, a későbbi messiás szellemével, aki a feltámadás után ül a trónra. Milyen is ez a galamb történet? Talán saját életemből is el tudom mondani. Igen, amikor tényleg átadtam az életemet Istennek, igen, Istennek, nem a vallásnak, egyháznak, bárkinek, egyedül ő neki. Egyszer Kapernaumban, az olajsajtónál megvilágosodott előttem, hogy Isten mit akar tenni velem. Ott magam is megdöbbentem, és megtudtam, és megismertem, hogy Isten az én életemet mire rendelte el. Ott, 1999-ben, ott mondtam ki, igen, vállalom. A Jordánnál ugyanezt történt. A Jordánnál az történt, hogy a világ egyetlen igaz és tiszta embere befogadta Isten akaratát, amely nem más, mint a fiúság szelleme, az ő egyszülött fia. Az ő egyszülött fia által a teljes engedelmesség és a betöltetés révén elindulhatott azon az úton, amelynek nem a befejezése, hanem a földön túli létrejötte kezdete, hogy ő lett a messiás. Szabad-e imádni a galambot? Ne imádd a galambot. Még a szolgálatodat se imádhatod. Én se imádhatom a olajsajtót, ahol mindez történt velem. Én se imádom még az olajat se. De megértettem, hogy Isten mit akar tenni velem, mire akar használni. Ne imádd a keresztet. Ne imádj semmi, de semmi jelképet. És amikor kitűzöd a galambot, és amikor jelképként van, nagyon kérdéses előttem, vajon olyan van, hogy mint én kiskatonaként, sorkatonaként? Büszke voltam, hogy más vagyok. A sok galamb kitűző és a galamb jelkép nem azt jelenti, hogy én külön vagyok. Akkor az a galamb nem a Szent Szellem jelképe. Az a te saját magad bálványod, és ezzel telve van a kereszténység. Ne imádd a galambot, ne. De jusson eszedbe, hogyha az életedet átadott teljességgel Istennek, lehet, hogy azonnal, lehet, hogy amikor te alkalmas vagy, és az idő is alkalmas, amit Isten elrendelt, akkor meg fogod tudni, hogy ő neki mi a terve, te veled. Meg fogod érteni, úgy, ahogy a galamb jelképe a szellemi üzenet volt Jézusnak az üzenete, te vagy az új kezdet, és ő lett az új kezdet.